Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 5. világnapja alkalmából. Mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpád-házhoz? Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 5. világnapja alkalmából. Július utolsó vasárnapján ünnepli az egyház a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett. Most hallgassák meg 14. Leó üzenetét az idei emléknapra. Boldog, aki nem veszítette el a reményt. Kedves testvérek! Az újongó öröm ígéretét hordozó szent év segít felfedeznünk, hogy a remény mindig minden életkorban az öröm forrása. Amikor pedig ez a remény hosszú élet tűzében edződött, a teljes boldogság forrásává válik. A Szentírás több olyan esetet is bemutat, amikor az Úr előre haladott korú férfiakat és nőket von be üdvözítő tervébe. Gondoljunk csak Ábrahámra és Sárára. Már idősek, hitetlenkedve fogadják Isten szavát, aki fiút ígér nekik. Úgy tűnik, a gyermekvállalás lehetetlensége teljesen meggátolta őket abban, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Zakariás sem reagál másként, amikor keresztelő János születésének hírét hallja. Miből fogom a dolgot megtudni? Mert hisz öreg vagyok, és már feleségem is előre haladott korú. Az öregség, a meddőség, a hanyatlás szemlátomást kioltja ezeknek a férfiaknak és nőknek az életre, és a termékenységre irányuló reményeit. Az idősek a reményjelei. A Bibliában Isten többször is megmutatja gondviselését, amikor idős korban lévő emberekhez fordul. Nem csak Ábrahám, Sára, Zakariás és Erzsébet esetében van így, hanem Mózesében is, aki jóval 80 éves kora után kapott meghívást népe kiszabadítására. Isten ezekkel a döntéseivel arra tanít bennünket, hogy az öreg kor az ő szemében az áldás és a kegyelem ideje, és hogy az idősek Isten számára a remény első tanúi. Mit jelent az öregség ideje, kérdezi ezzel kapcsolatban Szent Ágoston. Itt Isten válaszol neked. Márpedig el fog fogyni az erőd, hogy az enyém maradjon meg benned, hogy elmondhassd az apostollal, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Az a tény tehát, hogy az időskorú emberek száma ma egyre nő, számunkra az idők jelévé válik, melyet fel kell ismernünk, hogy jól értelmezzük a történelmet, amelyben élünk. Az egyháznak és a világnak az élete ugyanis csak a nemzedékek egymás utánjában érthető meg, s egy idős ember felkarolása segít megértenünk, hogy a történelem nem ér véget a jelenben, nem merül ki futó találkozásokban és darabokra hullott kapcsolatokban, hanem a jövő felé tart. A Teremtés könyvében olvashatjuk azt a megható jelenetet, amikor a már idős Jákob áldást ad unokáira, József fiaira. Szavai arra buzdítják őket, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe, mint annak idején, amikor Isten az ígéreteit tette. Ha tehát igaz, hogy az idősek törékenységének szüksége van a fiatalok életerejére, ugyanúgy igaz, hogy a fiatalok tapasztalatlanságának szüksége van az idősek tanúságtételére, hogy bölcsen tervezhessék a jövőt. Hányszor voltak nagyszüleink példaképek számunkra a hitben és a vallásosságban, a polgári erényekben és a társadalmi elkötelezettségben, az emlékezésben és a megpróbáltatások közötti kitartásban. Ezt a szép örökséget, melyet reménnyel és szeretettel hagytak ránk, sosem tudjuk elegendő hálával és megfelelő következetességgel fogadni. A remény jelei az idősek számára. A szent év, a jubileum bibliai kezdeteitől fogva mindig is a felszabadulás időszakát jelentette. A rabszolgákat felszabadították, az adósságokat elengedték, a földeket visszaszolgáltatták eredeti tulajdonosaiknak. A jubileumi év az Isten adta társadalmi rend helyreállításának ideje volt, amikor az évek során felhalmozódott egyenlőtlenségek és elnyomó gyakorlatok megszűntek. Jézus megújítja a felszabadulás ezen eseményeit, amikor a názáreti zsinagógában meghirdeti, hogy a szegények örömhírt kapnak, a vakok visszanyerik látásukat, a foglyok kiszabadulnak, az elnyomottak pedig felszabadulnak. Ha ebben a jubileumi perspektívában tekintünk az idősekre, nekünk is a felszabadulásukat kell szolgálnunk, különösen a magányból és az elhagyatottságból. Ez az év kedvező alkalom ennek megvalósítására. Isten hűsége ígéreteihez arra tanít bennünket, hogy van boldogság az öregkorban, igazi evangéliumi öröm, mely arra kér bennünket, hogy romboljuk le a közöny falait, amelyek közé az idősek gyakran zárva vannak. Túl gyakran előfordul, hogy társadalmaink a világ minden táján nem törődnek azzal, hogy a társadalomnak ez az oly fontos és gazdag része peremre szorul és nem kap figyelmet. Ebben a helyzetben radikális változtatásra van szükség, mely az egész egyház felelősség vállalásáról tanúskodik. Minden egyházközségnek, minden egyesületnek, minden egyházi csoportnak a hála és a gondoskodás forradalmának főszereplőjévé kell válnia, melyet azzal érhet el, hogy gyakran látogatják az időseket, imahálózatokat és egymást segítő hálózatokat hoznak létre értük és velük, hogy olyan kapcsolatokat ápolnak, amelyek reményt és méltóságot adhatnak azoknak, akik elfelejtve érzik magukat. A keresztény remény mindig arra sarkal, hogy merjünk többet, hogy nagyban gondolkodjunk, hogy ne elégedjünk meg a fennálló állapottal. Ebben az esetben arra, hogy olyan változásért dolgozzunk, amely visszaadja az időseknek a megbecsülést és a szeretetet. Ezért akarta Ferenc pápa azt, hogy a nagyszülők és idősek világnapját mindenekelőtt azzal tartsuk meg, hogy felkeressük a magányosokat. És ugyanezen okból született az a döntés, hogy azok, akik idén nem tudnak elzarándokolni Rómába, elnyerhetik a jubileumi búcsút, ha megfelelő időn keresztül látogatást tesznek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő testvéreiknél, mint egy a bennük jelenlévő Krisztushoz zarándokolva. Egy idős ember meglátogatása, Jézussal való találkozás, aki kiszabadít bennünket a közömbösségből és a magányból. Idős emberként is reménykedhetünk. Sirák fiának a könyvében azt olvassuk, hogy azoké a boldogság, akik nem vesztették el reményüket. Ami arra utal, hogy életünkben, különösen ha hosszú, sok okunk lehet arra, hogy inkább hátrafelé tekintsünk, mint a jövőbe. Mégis, ahogy Ferenc pápa írta utolsó kórházi tartózkodása alatt, a testünk gyenge, de így sem akadályozhat meg semmi abban, hogy szeressünk, imádkozzunk, odaadjuk magunkat, és a hitben a remény világító jelei legyünk egymás számára. Olyan szabadságunk van, amelyet semmilyen nehézség sem vehet el tőlünk. A szabadság arra, hogy szeressünk és imádkozzunk. Valamennyien mindig szerethetünk és imádkozhatunk. A szeretet, amellyel szeretteinket szeretjük, a házastársunkat, akivel életünk nagy részét töltöttük, a gyermekeinket, az unokáinkat, akik felvidítják napjainkat, nem csökken, amikor erőink fogynak. Sőt, gyakran az ő szeretetük ébreszti fel energiáinkat, s ezáltal reményt ébresztenek bennünk, és vigaszt nyújtanak nekünk. A szeretet életerejének ezek a jelei, melyek magában, Istenben gyökereznek, bátorságot adnak nekünk, és emlékeztetnek arra, hogy bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. Különösen idősként tehát tartsunk ki az Úr iránti bizalomban, újuljunk meg minden nap a vele való találkozásban, az imádságban és a szentmisében. Szeretettel adjuk tovább az oly sok éven át megélt hitet a családban és a mindennapi találkozásokban. Szüntelenül dicsérjük Istent jóságáért, ápoljuk az egységet szeretteinkkel, tágítsuk ki szívünket a távolabb élők és különösen a rászorulók felé. Legyünk a remény jelei minden életkorban, kéri 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 5. világnapjára írt üzenetében. Thank you. mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpádházhoz? Interjú Pályi Gyula modenai professzorral.
Június 24-én emlékezett a római katolikus egyház és főleg az Ibériai félsziget, valamint Dél-Amerika hívei Portugál Isabella királyné szentéavatásának kerek 400 éves évfordulójára. Bár Szent Isabella, más néven Portugál Erzsébet élete, további 3 évszázaddal korábban zajlott le, kiemelkedő példamutatása ma is sok szempontból időszerű. Megkérdeztük Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagját, akinek Berzevici Klárával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével együttműködésben folytatott kutatómunkája, ezen érdekes származású és életű szenttel kapcsolatos, hogy adjon rövid áttekintést arról, miért érdekes ez az időben és távolságban eléggé távoli szent a Vatikáni Rádió mai magyar hallgatójának. Szeretettel köszöntöm a vonalban Pályi Gyula professzort.
Először is köszönöm a meghívást magyarországi kollégám nevében is, és tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit. Ami a feltett kérdést illeti, arra képzeletbeli kvíz kérdésre, hogy mi köze van a Galapagos-szigeteknek az Árpádházhoz, a kvíz részvevői közül valószínűleg nem sokan tudnának válaszolni, pedig van köze. A szigetcsoport legnagyobb szigete Isabella szigetként ismert, és névadója nem más, mint Barcelona grófjainak családjából származó Portugál Isabellaként ismert királyné, akinek apai nagyanyja Árpádházi Jolán magyar hercegnő, második András király leánya volt. Sőt, úgy véljük, keresztnevét nagynénye Árpádházi Szent Erzsébet emlékére kapta, akit Isabella születésekor az egyház már szentjei sorában tisztelt. A Galapagoszi szigetnév pedig jól tükrözi Isabella Erzsébet ma is élő hatását, népszerűségét, főleg a spanyol, illetve portugál kultúrához kapcsolódó országokban. Apai ősei egyébként több generáció óta királyi méltóságot viseltek.
Ez valóban rendkívül érdekes. Kérjük, ismertesse röviden Szent Isabella életét.
Mint említettem, Szent Isabella katalán-spanyol családból való volt. Édesapja, harmadik Pedro, az akkor még független királyságként működő Aragónia uralkodója volt. Édesanyja a német császárokat is adó Hohenstaufen-dinasztia szicíliai ágából származott. Érdekes megemlíteni, hogy az egyik anyai ősanyja, Árpádházi első Béla, magyar király Zsófia nevű leánya volt. Barcelona Aragon Isabella 1271-ben született, és már 11 évesen eljegyezték a portugál trónörökössel. A Capet Portugal dinasztiából származó, nála 10 évvel idősebb Dénész, illetve magyarul Dénessel, aki később Portugália királya lett, és uralkodásának jellegét jól jelzi ragadvány neve, El Justo, azaz igazságos. Házasságra 1288-ban került sor, és férje 1335-ös haláláig két felnőtt kort megért gyermekük született. Constance, aki később IV. Ferdinánd Kasztília és León királyának felesége lett, majd Alfonso, aki később a portugál trónt örökölte, mint IV. Alfonso király. A feljegyzések szerint Dénész király házassága előtt és alatt több balkézről való gyermek születését is elősegítette. Ezekről főleg annyit tudunk, hogy Isabel királyné keresztényi türelemmel viselte férje kalandjait. A királyné elegánsan túltette magát magánéleti problémákon, a házasságuk légköre sokban hozzájárult Dénész sikeresnek mondott uralkodásához. A királyné példamutatóan segítette a szegények, az elesettek, betegek életét, ilyen vonatkozásban vélhetően példaképe volt nagynénje Szent Erzsébet. Ezt az utóbbi kapcsolatot művészek is felismerték, Isabel gyakran ábrázolják Erzsébet híres rózsacsodájához hasonlóan, rózsákat tartva ruhája redői között.
Ez a magatartás valóban jó királynéhoz méltó. Részt vett az államügyek bonyolításában is?
Izabel Erzsébet királyné élénk közéleti tevékenységet is fejtett ki. Ennek dokumentált nyomai elsősorban mint békeszerzőt mutatják be. Az első híres eset a szomszéd kasztíliai királlyal kezdődő ellenségeskedés elsimításában való részvétel volt, ami az Alicanceszi szerződéssel 1297-ben rendezte a két ország vitatott határait. Két évtized múlva Portugália békéjén fia Alfonso Infáns trónörökös lázadása zavarta meg, aki azt kifogásolta, hogy a király egyik Alfonsoval közel egykorú törvénytelen gyermekét, Alonso Sánchez-t részesíti kedvezményekben. A királyné határozott beavatkozására a törvénytelen fiú búsás ajándékkal külföldre távozott, a trónörökös pedig ünnepélyes hűséges vittett be apja kezébe. Ez az affér egyébként a gyakorlatban úgy rendeződött, hogy a királyné egyedül, egy összvérrel lovagolva, már a csatára felsorakozott csapatok közé ment, és megjelenésével sikeresen oltotta ki a harci kedvet. Isabella királyné 1325-ben megözvegyült. Ezt úgy fogta föl, mint útmutatást a szerzetesi élete. Az általa Coimbrában alapított Clarista kolostorba vonult, fogadalmas apászaként. Vagyonát eladta, és a befolyt összegeket részben a szegények támogatására, részben pedig a kolostor továbbfejlesztésére fordította. Néhány év múlva újból a nagy politika színpadjára kellett lépnie, újból, mint békeszerző. 1336-ban fia az akkor már, mint negyedik Alfonsz király, vitába keveredett a szomszédos uralkodóval, kasztíliai 11. Alfonsóval, aki egyébként a veje volt. Izabel királyné újból az ellenségeskedések helyszínére sietett, és sikeresen akadályozta meg a vérontást. Ezen az úton megbetegedett, és rövidesen 1336. július 4-én visszaadta lelkét teremtőjének. Földi maradványai ma is Coimbrában találhatók, az újabb Clarissa Szent Klára kolostorban. Emléke elevenen él a 21. században is. Két évenként külön ünnepség sorozattal emlékeznek meg róla Coimbrában. A következő ilyen alkalom 2026-ban nyílik az esetleges magyar zarándokok előtt.
Rendkívül érdekes életpálya, és különösen sikeres békeszerző tevékenysége miatt. Ma közel 800 évvel később is roppant aktuális. Mi vezette önöket Berzevici tanárnővel e régi és távoli szent nyomára?
Korábban foglalkoztunk Aquinói Szent Tamás testvéreinek magyarországi leszármazottjaival, akik egyébként sokan vannak, anélkül, hogy a kapcsolatról tudnának. E rokonság a horvát-magyar-frangepán családon keresztül jött létre. Most a közelmúltban publikált, figyelemre méltó archeogenetikai vizsgálatok alapján egy család egyes rokoni összeköttetései újból érdekessé váltak, és jelenlegi munkánk arra irányul, hogy összegyűjtsük Frangepán Beatrix, a trónvárományos Hunyadi Kormi János felesége, Árpádházi őseit. E munka során került látókörünkbe Barcelona Aragon Izabel királyné, aki szintén szerepel az Árpádházi kapcsolatok listáján, mint említettük apai nagyanyja és távolabbi ősanyja révén. Ennek persze az is a következménye, hogy Izabel Erzsébetnek is számos több ezer magyar leszármazottját lehetne megkeresni.
Köszönjük ezt az érdekfeszítő beszámolót, és további jó munkát kívánunk ehhez az érdekes területhez.
Köszönöm a meghívást és a figyelmet.
Pályi Gyula modenai professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Programajánló következik.